Kinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Kinode. Tudatos autós közösséget építünk.
Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet 1000 évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első 3 évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk 1000 éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a Rákosi gyűlésen nagykorúnak nyilvánított László király kétségbe esetten próbálta megfékezni az országban egyre inkább kibontakozó anarchiát, miközben a külpolitikára is igyekezett figyelmet fordítani. Az elszenvedett kudarcok és a külső hatások azonban egy váratlan irányba terelték az uralkodó személyiségét és politikáját, aki egyre inkább olyan szokásokat követett, amelyek már teljesen idegenek voltak a magyar társadalomtól, és így nem csoda, hogy ráaggatták a Kun melléknevet. Témánk az önmagát megtagadó király. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban továbbra is IV. László királyról fogunk beszélni. Mondhatni, a magyar királyok között ő egy egyedi helyet foglal el, egy rendkívül különleges, mondhatni színes egyéniség volt, és arra próbálunk figyelmet fordítani, hogy hogyan is jutott el László király abban a helyzetben, hogy talán egy kicsit becsmélő módon Kun Lászlónak nevezzük őt. Lássuk, hogy milyen politikai események történtek azután, hogy nagykorúvá nyilvánított, és hogyan próbált a még mindig ifjú király megküzdeni ezekkel a politikai nehézségekkel. Lássuk, hogy egyáltalán sikeresen vagy sikertelenül tudta ezeket az akadályokat venni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezennel is tartsunk egy emlékeztetőt.
Múlt heti műsorunknak tulajdonképpen kettős témája volt. Részben ugye 5. István uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszéltünk, részben pedig felvezettük 4. László az uralkodását. Ők viszont mondhatni az Árpád-házi királyok sorában az utolsók közé tartoznak, és beszélgetésünket régen Szent István királlyal kezdtük, aki a keresztény magyar királyságnak a megalapítója. István király az, aki biztosítani tudja a hatalmat, meg tudja szilárdítani hatalmát, és azzal, hogy koronát kért a pápától, illetve megkoronázták magyar királynak, tulajdonképpen megteremti a Kárpát-medencében a magyar királyságot, a magyar államot. Ugyanakkor intézkedései is rendkívül fontos szerepet játszanak a Magyar Királyság életében, hiszen neki köszönhető a Kárpát-medencei közigazgatásnak a megteremtése, a vármegyéknek a létrehozása. Ezzel párhuzamosan ő az, aki létrehozza a Magyar Keresztény Egyházat, azzal, hogy a Kárpát-medencében érsekségeket, illetve püspökségeket alapít. De nem csak emiatt tiszteljük István királyt államalapító királyunként, hanem azért is, mert az ő uralkodása alatt születnek meg az első írott törvények a Kárpát-medencébe, egyáltalán meghonosodik az államügyintézésben az írásbeliség, tőle származnak az első írott oklevelek. Ezen kívül írott törvényeivel próbálja megszervezni a magyar társadalmat, és gazdasági intézkedéseivel az országnak a gazdaságát, adóztatását is pontra teszi. Ezen kívül külpolitikai és említésre méltó, István király felismeri, hogy nem lehet a belső átalakítás külső konfliktusok közepette végrehajtani, és emiatt békés viszonyra törekedett a szomszédokkal, főleg a német-római birodalommal, és inkább a dinasztikus házasságok politikáját folytatja a szomszédokkal szembe, mint a hódításnak a politikáját. Ugyanakkor a trónutódlás kérdését nem tudja megnyugtatóan megoldani. A fia halála után unokaöcsét nevezi ki trónörökösnek, ami belső konfliktusokhoz vezet, hiszen Pazul nem tudja elfogadni ezt a döntést, és Pazulnak a lázadását ennek megvakítatásával, illetve fiainak számüzetésével torolja meg. István király halála után az általa kijelölt Orszeoló Péter kerül Magyarország élére, akinek a türelmetlen politikája, az idegenekre való támaszkodása nem eredményez sikert a magyar előkelők között, így összeesküvés szőlnek ellene és előzik, helyette pedig Abba Sámuelt választják meg uralkodónak. A rövid ideig uralkodó Abba Sámuel sem tudja megszilárdítani a hatalmát, és a német hűbért vállaló Péter visszatérése véget vett uralkodásának. Péter második uralkodása sem hoz túlságosan nagy változást. Az uralkodó ott folytatja politikáját, ahol 1041-ben félbehagyta, és ez természetesen újra kiváltotta a magyar társadalomnak, a magyar vezetőrétegnek az ellenkezését. Összeesküvések jelennek meg ellene, és végül egy ilyen összeesküvés, illetve egy pogánylázadásnak a kombinációja véget vett Péter uralkodásának. Az új király Péter előzése után első András lesz, Vazulnak a fia, aki annak ellenére, hogy pogánylázadás következtében lesz Magyarország királya, mégis nagyon sokat tesz a Magyar Keresztény Egyház megszilárdítása érdekében. Ezen kívül első András megosztja a hatalmat testvérével, Bélával, létrehozván a dukátusnak az intézményét, és így próbálja megerősíteni helyzetét a várható német támadással szembe. Ez be is következik, viszont a két testvér sikeresen visszaveri ezt a támadást, majd békét is kötnek a német-római birodalommal. Ez azonban egy családi viszályhoz is vezet, hiszen a békeszerződés feltételei szerint András király későn született fiát, Salamont megkoronázták magyar királynak. Ezt Béla herceg viszont sértésként értelmezte. Ő úgy gondolta, hogy a testvérevel kötött egyesség értelmében ő lesz a következő uralkodó. Végül is András és Béla között testvérháború tör ki, és ebből Béla kerül ki győztesen, aki rövid ideig, körülbelül 3 évig ül Magyarország trónján. Uralkodásának egy sajnálatos baleset vett véget, így lehetőség adódik Salamon számára, hogy német segítséggel visszaszerezze trónját. Salamon kiegyezett unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, Gézával és Lászlóval, és egy évtizeden keresztül közösen irányítják a magyar király. Salamon királyként, uralkodóként, Géza pedig hercegként. Közösen védik meg a magyar királyságot a külső fenyegetésekkel szembe, de végül kenyértörésre kerül sor közöttük is, és Salamon, valamint Géza és László konfliktusából Géza kerül ki győztesen, Salamon kénytelen elmenekülni, és Géza szerzi meg a magyar királyi címet. Géza viszont szintén rövid ideig tud uralkodni, és halála után testvére László kerül a magyar trónra, akit ugye első László Lászlóként vagy Szent Lászlóként ismerünk. Szent László a 11. század másik jelentős uralkodója István király mellett sikeresen megoldja a Salamon kérdést, és eléri azt, hogy ne csak ellenkirályként, hanem törvényes királyként álljon Magyarország élén. Ezen kívül belpolitikája is emlékezetes, az ő nevéhez kötjük azokat a szigorú törvényeket, amellyel a magyar társadalomnak a problémáit szerette volna megoldani. Ezen kívül jelentős egyházi intézkedések is köthetők a nevéhez, új püspökségeket alapít, illetve ő az, aki a szentélyavatások politikájával elismeri elődjének, István királynak az érdemeit. Annak ellenére, hogy nagyapja István királynak az ellenfele volt, ellensége volt. Ezen kívül László király sikeres külpolitikát is folytat, az ő uralkodása alatt történik a magyar királyságnak az első terjeszkedése, ekkor kerül Horvátország a magyar fennhatóság alá. Ugyanakkor László király beavatkozik az európai politikában is, hiszen az investitúra harcban a pápasság mellett áll, legalábbis uralkodásának az elején. László király halála után unokaöccse Kálmán kerül Magyarország élére, akit könyves Kálmánként is ismerünk, hiszen Európa egyik legműveltebb uralkodója volt. Ő tulajdonképpen folytatja elődjének a politikáját, belpolitikában az ő esetében is a törvényeket kell megemlíteni, és tudjuk azt, hogy enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, illetve a külpolitikában folytatja a terjeszkedést, ekkor kerül magyar felhatóság alá a Dalmáciaként ismert terület. Kálmán királynak is meggyűlik a baja a testvérével, Álmossal, aki nem tudja elfogadni a királyi cím elvesztését, és többször is összeesküvésző testvére ellen, viszont Kálmán ezeket az összeesküvéseket felszámolja, és végül az öccsét és annak fiát megvakítatja. Kálmán halála után II. István, Kálmánnak a fia kerül a trónra, de másfél évtizedes uralkodása nem túlságosan bővelkedik a sikerekbe, majd korai halála után az Kálmán ág ki is hal, és a Magyarország élére az Álmosság kerül II. Vak Béla személyébe. II. Béla sikeresen megszilárdítja saját helyzetét a királyság élén, és ennek érdekében elég véres eszközöket is felhasznál, de így biztosítani tudja a királyi hatalomnak a szilárdságát a következő két évtizedre. És ennek haszonélvezője tulajdonképpen Bélának a fia, II. Géza lesz, aki a 12. század közepén egy szilárd, stabil, erős magyar királyságot örököl apjától. Olyannyira erős volt ebben az időszakban a magyar királyság, hogy II. Géza úgy gondolta, hogy sikeresen felveheti a harcot a reneszánszat élő bizánci birodalommal. Sajnos ez a harc végül is kimeríti Magyarországnak az erejét, és a belső konfliktusok kibontakozására ad lehetőséget, hiszen Gézával szemben megjelennek a trónkövetelők, és pedig öccsei személyében. Gézának a váratlan halála anarchiát eredményez Magyarországon, fia István első nekifutása nem tudja biztosítani saját maga számára a hatalmat, ellenkirályok jelennek meg, és pedig II. László, valamint IV. István személyében politikai gyilkosságokra kerül sor, de végül III. István sikeresen vissza tudja szerezni hatalmát, és végül sikerül békét is kötni a bizánci birodalommal, igaz, hogy jelentős területek árán születik meg ez a béke. III. István halála után testvére, III. Béla kerül Magyarország élére, aki a 12. századnak a legjelentősebb uralkodója. III. Béla próbálja azokat a tapasztalatokat kamatoztatni, amit a bizánci udvarban szerzett, próbálja megerősíteni az írásbeliség helyzetét a magyar királyságban, a királyi ügyintézésben, ő az, aki létrehozza a királyi kancelláriát. Ezen kívül sikeres külpolitikát is folytat, visszaszerzi a bizánciak által elfoglalt területeket, és megpróbálja Halicsot is magyar fennhatóság alá hozni. Ez utóbbi próbálkozása nem feltétlenül sikeres. Egyházi téren ő az, aki kezdeményezi László királynak a szentélyavatását. III. Béla hosszú és sikeres uralkodása után fia Imre kerül Magyarország élére, aki azonban rövid uralkodása alatt kénytelen volt szembeszállni testvérével, Andrással, aki részt kívánt a királyi hatalomból, és Imre csak nagy nehézségek árán tudja háttérbe tartani öccsét. Imre váratlan halála lehetőséget biztosít II. Andrásnak, hogy elfoglalja a trónt. Igaz, van egy kis közjáték, Imrének volt egy kiskorú fia, III. László, viszont ő nagyon hamar elhunyt, így semmi szerepe nincs a Magyar Királyság történetében. Második Andrással Magyarország élére az Árpádház egyik legellentmondásosabb személyisége kerül. Második András uralkodása tele van belső konfliktusokkal, mivel ő új alapokra próbálja helyezni a királyi hatalmat, ezért óriási birtokokat adományoz el. Ezzel tulajdonképpen meggyengíti a királyi hatalomnak a helyzetét. Az országban pártoskodásra kerül sor, lázadások, összeesküvések történnek, és ugyebár egyik ilyen összeesküvés hatására gyilkolják meg a második Andrásnak a feleségét, Gertrudis királynét. A belső konfliktusok oda vezetnek, hogy fiával, Bélával is ellentétbe kerül, és ezen kívül második András kénytelen kibocsájtani a magyar történelem egyik legismertebb oklevelét, dokumentumát, és pedig az aranybullát. Második András egy ellentmondásokkal küzdő Magyarországot és egy meggyengült királyi hatalmat ad át fiának, negyedik Bélának, aki azt a célt tűzi ki maga elé, hogy visszaállítsa a királyi hatalom régi fényét, és ennek érdekében megpróbálja visszaszerezni a királyi birtokokat. Ezzel azonban csak a magyar társadalmat fordítja maga ellen, és amikor bekövetkezik a tatárjárás, akkor nem tud hatásos védelmet kifejleni a keletről érkező pusztító hordákkal szembe. Így az ő uralkodása alatt Magyarország elszenvedi talán történelmének egyik legjelentősebb katasztrófáját. Viszont végül a tatárjárásnak mondhatni pozitív vége lesz, hiszen a tatárok visszavonulnak Magyarországról, így negyedik Béla visszatérhetett az országba, és hozzákezdhetett az országnak az újjáépítéséhez. Képes volt politikáján változtatni, jelentős birtokadományokat biztosított, a betelepítések politikájával pedig az ország népességét növelte, így sikerült neki elég rövid idő alatt megerősíteni a magyar királyságot, és méltan említjük őt második honalapítóként. Azonban negyedik Béla uralkodásának a második fele nem volt mentes a belső konfliktusoktól, ellentétbe kerül fiával, István herceggel, és fegyveres összecsapásra is sor kerül a kettőjük között, illetve kénytelen megosztani a hatalmat területi szempontból is az utódjával. Béla halálakor elég instabil helyzet volt a magyar királyságban, és ekkor tulajdonképpen nehézségek nélkül 5. István foglalja el a trónt, aki azonban rendkívül rövid ideig, körülbelül 2 évig tud csak uralkodni, ekkor már nagyon kibontakozik a különböző udvari pártoknak, különböző főúri csoportosulásoknak a létezése, és az egyik ilyen főúri csoport fogságba ejti István királynak az utódját, László herceget, és amikor 5. István király nem tudja kiszabadítani a fiát, akkor belehal ebbe az eseménybe. Így Magyarország élére a múlt heti műsorunkban is tárgyalt 4. László kerül, aki mindössze 10 éves volt, amikor megkoronázták, így nem csoda, hogy uralkodásának az első felében inkább azokról a főúri pártokról beszéltünk, és ezen főúri pártok közötti konfliktusról beszéltünk, amelyek ebben az időszakban kialakulnak. Viszont 1277-ben a Rákosi gyűlésen sor kerül László királynak a nagykorúsítására, és ez lehetőséget biztosít László királynak arra, hogy valamiféleképpen megerősítse hatalmát, és lezárja azokat az ellentéteket, amelyek uralkodásának az első felében kialakultak.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy negyedik Lászlónak milyen eredményeket sikerült elérni az ellentétek rendezése tekintetében.
A Rákosi gyűlés természetesen nem jelentette egyből a belviszályoknak a végét. Sőt, úgy látszott, hogy László és vele a magyar királyság sorsa továbbra is az addigi pályán halad majd tovább, és rohan a teljes anarchia felé, hiszen már 1277-ben a drávántúli területek mellett az ország szepességi és tisztántúli részein is belháborúk, pártütések támadtak. Ezeket azonban a király első ízben trónra lépése óta a bárok segítségével leverte. Ugyanakkor Gutkele Joakim halálával az udvarban megnőtt a csákok befolyása. Ennek köszönhető, hogy IV. László újra hadat indított a nyugat-magyarországi kőszegiek ellen. Katonai akciót végül megbékélés zárta a király és a kőszegiek között, de ez sajnos nem bizonyult tartósnak. Minden esetre a királynak sikerült a kőszegiekről leválasztania a régi szövetségesüket, a gutkeledeket. Ennek hatására 1278 tavaszán Kőszeg Iván Velencéből hívta be András herceget, második András feltételezésére nevezett unokáját. Trónkövetelőként léptette fel Lászlóval szembe, de csak az alamegyei Kehidáig tudtak előre haladni. Nagyjából ezzel egy időben a szlavurniai Dubicán a Gutkeletek rovására békét kötött egymással a babonicsok és a kőszegiek családja. Ez az első politikai természetű megállapodás két tartományurasságra törő bárói család között. A közvetítő szerepet első Anzsú Károly megbízottjai vállalták. Ez a szerződés megrontotta a kőszegiek és a Gutkeledek viszonyát. A király ezt kihasználva kibékült a Gutkeledek vezető tagjaival, akik 1278-ban a csákokkal osztoztak a hatalomban. Ennek természetesen nyíltan kőszegi ellenes éle volt. A Rákosi gyűlés után a fejlemények azt tükrözték, hogy a király eredményesen törekedett a politikai stabilizációra. A nagykorúvá nyilvánított László számára valószínűleg az addiginál is világosabbá vált, hogy a királyi hatalom és az ország rendjének stabilizációja a főúri csoportok által szított és kihasznált belviszály elfolytásán áll vagy bukik. Ugyanakkor nyilvánvalónak látszott, a királynak és az egyháznak még együttesen sincs akkora hatalma, hogy a tekintélyes haderővel rendelkező főurakkal a siker reményében szállhassanak szembe. Egyetlen esélyük az, hogy kijátszodják egymás ellen ezeket a főúri csoportokat.
Melyek voltak azok a legfontosabb külpolitikai akciók, amelyek lezajlanak IV. László uralkodásának első éveiben?
IV. László uralkodásának első éveiben tulajdonképpen az a konfliktus újul ki, amely már a király nagyapját és apját is foglalkoztatta. Vagyis a Babenberg család örökségéért, Ausztriáért és Steyrországért folyt a harc a csehekkel, annyi különbséggel, hogy ezúttal a magyar királyság inkább mint fontos mellékszereplő, mondhatni csak támogató félként jelenik meg. Ugyanakkor a magyarok szerepvállalására és pártállására rányomta a bélyegét az a belső konfliktus is, amelyet a két főúri párt, a csákok és a kőszegiek vívtak egymással. Az 1246-ban kihalt Babenberg család egykori birtokaikért már IV. Béla uralkodása óta folyt a harc a csehek és a magyarok között. Azonban az 1260-as évek során Ottokár, miután elkergette István herceget a Steyrországból, megszerezte az Adriáig terjedő területeket. Magyarország számára az 1270-es évek elején már nem a hódítás, hanem a szuverenitás megtartása volt a kérdés, ugyanis miután 5. István 1272-ben életét vesztette, a 10 éves László lépett a trónra. Közben az országban fordulatos politikai játszma kezdődött, amelyek során Kőszegi Henrik és Gutkeled Joamin kémféle párt és a felvidéki csákok, az idősebb Máté és Péter felváltva irányították az országot. A magyarországi zűrzavart Ottokár hódításra szerette volna felhasználni. A magyar cseh ellentétek röviddel az 1272. évi fegyverszünetet követően kiújultak. Csák Máté vezetésével 1273 elején magyarok törtek be Ottokár déli tartományaiba, Steyrországba és Karintiába, egy másik sereg pedig Ausztriába és Morvaországba. A visszacsapás viszont nem váratott magára. Áprilisban osztrák és morva seregek hatoltak be az országba, Nyitra, Győr, Bakony, Körbent, Zágráb vonalig. A magyaroknak rövidesen sikerült Győrt visszafoglalniuk, de a nyár folyamán még nagyobb méreteket öltött az ellenségeskedés. A kiújult háborúban előbb a magyarok értek el sikert, majd Ottokár lendült támadásba, és a Vágik terjedő vidéket dúlta, és a Duna jobb partján Óvárt és Győrt elfoglalva Pannonhalmáig nyomult előre. A cseh katonai sikerek hatására II. Ottokár hódításainak nagy részét, olyan fontos határvárakat, mint Pozsony, Sopron, Óvár és Mosony, egészen 1277-ig megtartott. Közben az osztrák tartományokért zajló küzdelemben a magyar király egykori szerepét már a német-római császár vette át, mely címet 1273 óta első Habsburg Rudolf viselte. A birodalmi rendek kimondottan azért őt választották meg, mert egyfelől gyengekező uralkodónak tűnt, másrészt ezzel elkerülték a nagyhatalmi ambíciókat dédelgető Ottokár uralmát. Rudolf 1273. október 1-én ülhetett fel a birodalom trónjára, és azon nyomban fogadalmat is tett, hogy visszaveszi a Premis uralkodótól a Babenberg örökséget. 1274-ben a frankfurti birodalmi gyűlés arra is felhatalmazta a császárt, hogy valamennyi szerzett birtokától megfossza Ottokárt, aki el sem ismerte riválisa megválasztását. A háború már csak karnyújtásnyira volt, és eme vetélkedésben a belpolitikai zűrzavarral küszködő Magyarország még mindig fontos katonai tényezőként jött számításba. IV. László ugyanakkor nem keltette a stabil szövetséges látszatát, ugyanis a csákok és a kőszegiek eltörő külpolitikát folytattak. Tehát a két párt rivalizálása rányomta bélyegét Magyarország állásfoglalására abban a küzdelemben, amely amely a német-római birodalom birtoklásait robbant ki. Mivel ezekben az években igen sűrűn cserélődött a királyi udvar összetétele, gyakran módosult Magyarország álláspontja a Habsburg, illetve a Premis szövetség kérdésében. Az éppen hatalmon levő csákok, akik következetesen ellenes politikát folytattak, nagy szerepet játszottak abba, hogy 1274 végén László Rudolfa kötött szövetséget. Amint 1275 tavaszán visszakerült a hatalomba a kőszegi Gutkelet párt tagjai, egy Rudolf ellenes magyar-cseh együttműködés körvonalai rajzolódtak ki. Ezúttal IV. László második Ottokárral lépett szövetségre. De nem csak az egymást váltogató kormányok okoztak zűrzavart, hanem még a főúri csoportosulások sem voltak következetesek külpolitikai orientációjukban. Például 1276-ban már a Csák Liga áll az Ottokárral való megegyezés pártján, míg Joachim Bán és pártja Rudolf oldalán akar csatlakozni a küzdelemhez. Az 1276-os háború idején az a körülmény döntött, hogy ekkor éppen a német barát főurak befolyásolták a királyt, így a magyar hadak nyugat felé nyomultak és visszafoglalták az 1273 során elvesztett Sopron városát. A hadi sikerek kifejezetten megerősítették az uralkodó pozícióját, ami hosszú távon Joachim és kőszegi Henrik szándékával is megegyezett, így ugyanis nem kellett vetétársaiuktól tartaniuk, ezért 1277 májusában a Rákosi országgyűlésen keresztül vitték a 15 éves IV. László nagykorúsítását. A felnőttnek nyilvánított király már teljes jogú partnerként köthetett szövetséget Rudolffal, amire 1277. július 13-án Bécsben került sor. Az itt megszövegezett szerződésben, természetesen követek útján, a két uralkodó megállapodott, hogy közös erővel szólítják fel Ottokárt az osztrák tartományok átadására, és amennyiben szükséges, akár fegyverrel is rákényszerítik a visszavonulásra. A szövetség nem csak katonai jellegű volt, hanem András szavoniai herceg és Rudolf lánya Klementina eljegyzése folytán dinasztikus is, ezen kívül pedig kölcsönös kereskedelmi kívánságokat is magába foglalt. Mivel második Ottokár nem hátrált meg, 1278-ban új hadjáratot szerveztek ellene, melyben a döntő erőt IV. László magyar és kun hadereje képviselte. A Dürnkrut mellett 1278. augusztus 26-án vívott második Morvenmezei csatában az Árpádházi uralkodó által segített császár döntő vereséget mért riválisára, aki az ütközet során életét is vesztette. Így az örökös tartományok Habsburg kézre kerültek, a Premis dinasztia birodalma pedig megsemmisült. Így a Bécsbe kötött szövetség igazi haszonélvezője Habsburg Rudolf volt, aki a morvanmezei diadal eredményeként megerősítette dinasztiája európai helyzetét, és elindíthatta azt a több évszázados nagyhatalmi karrier felé. Az a tény, hogy a Habsburgok épp a magyar fegyvereknek köszönhették felemelkedésüket, újabb bizonyítékot szolgáltat a történelem szeszélyeire, hiszen éppen azt a dinasztiát emeltük fel, amely később évszázadokig kormányozta Magyarországot. Ezt IV. László természetesen nem láthatta előre, és Ottokár támogatása sem kecsegtetett volna több jóval. De a morvamezei győzelemmel IV. László is tekintélyt szerzett magának saját országában, így rövid távon sikereket ért el a belső konszolidáció terén.
Történész úr, hogyan próbálta IV. László stabilizálni a királyi hatalmat, és ez miért nem sikerült?
IV. László a morvamezei győzelem után 1278-ban Csák Mátét királyi jogkörrel küldte a megyékbe, hogy a tolvajokat, utonállókat fékezze meg, illetve hogy a nemesek, várjobbágyok, várak, egyházak, udvarnokok és más emberek elfoglalt birtokait jogos tulajdonosainak adja vissza. Azonban a csaknem egy évtizedes anarchikus viszonyok, a főúri erőszakoskodások már komoly károkat okoztak az egyháznak. Ezen károk kivizsgálására érkezett 1279 elején Magyarországra III. Miklós pápa küldöttje, Fülöp Fermai püspök. A pápai legátus közvetítésének hatására Lászlófi visszafogadta kegyeibe a kőszegi fiakat, majd ezután a követ nagy erővel és buzgalommal a kunok helyzetének rendezésébe fogott. Ez a lépés azonban teljesen megakasztotta azt a konszolidációs folyamatot, amely épp csak elindult. A kunok, mint katonai, mint politikai, mint személyes értelemben a király támaszai voltak, részt vettek a Rákosi gyűlésen és a morvanmezei csatában, a király stabilizációs politikája fontos elemeinek számítottak. Amikor a mongol hordák 1242-ben kivonultak az elpusztított Magyarországról, a kunok nemzetségei, amelyek létszámát a kutatók 70 és 200 ezer közöttre becsülik, lassan visszaszivárogtak az elnéptelenedett területekre. Szállásaikat az ország középső síkvidékein, a Duna, Tisza, Maros és Körös folyók környékén állították fel. A sztyeppéhez leginkább hasonlatos, ezen kívül a tatárjárás során felégetett vagy eredendően lakatlan területeken. A kun előkelőségek feltehetően hamar beilleszkedtek a magyar főurak közé. Ezt igazolja, hogy IV. Béla fia, a koronát később megöröklő István 1254-ben házasságra lépett Szejhán fejedelem lányával Erzsébettel. A törzs méltóságainak beolvadása ugyanakkor nem járt együtt a köznép gyors integrációjával, amely álhatatosan ragaszkodott saját hitvilágához, ősi szokásaihoz és teppei életmódjához. Ennek következtében a portyázó kunok gyakran prédálták fel szállásterületeikkel határos világi és egyházi birtokokat, állandó panaszra késztetve az ország nemeseit és főpapjait. A könnyűlovas nomádok ezzel együtt jelentős katonai erőt biztosítottak a magyar királyok számára. Az 5. István halála után válságba a süllyedő országban azonban fékezhetetlenségük egyre súlyosabb problémát jelentett. Ráadásul az ifjú uralkodó 4. László, aki ugye édesanyja Erzsébet révén kun felmenőkkel rendelkezett, mindinkább vérei befolyás alá került. Ilyen körülmények között 3. Miklós pápa 1278 őszén részben a hatalomért vetélkedő bárói klikkek közbejárására úgy határozott, hogy rendet teremt az űrzavaros magyarországi belügyekben, és ezért küldte az országba Fülöp fermai püspököt, többek között azzal a feladattal, hogy eszközölje ki a pogány kunok megtérítését, és vizsgálja ki a nomádok között élő 4. László keresztény uralkodóhoz méltatlan életmódjáról szóló híreket. Fülöp püspök, aki nem mérte fel pontosan az ingatag magyarországi politikai viszonyokat, és nem figyelt fel az egyensúly törékenységére, arra törekedett, hogy elérje a kunok megkeresztelkedését. Ennek érdekében erőszakhoz folyamodott, túszokat szedett a kunok között. A legátus az egyházból való kiközösítéssel fenyegette meg az ifjú királyt, és ezzel sikerült rábírnia őt arra, hogy 1279. június 23-án oklevélbe rögzítse a kunok életét szabályozó, és természetesen általa szorgalmazott törvényeket. Az úgynevezett első kun törvények elrendelték a nomád törzs keresztény hitre térítését és állandó letelepedését, valamint a korábban elfoglalt egyházi és világi birtokok visszaszolgáltatását. 4. László Uszuk és Tolon kun főemberek által esküvel elfogadott okiratban a fosztogatások és a gyilkosságok megszüntetését, illetve a korábbi sérelmek kivizsgálását is utasításba adta. Ezt a dokumentumot tárgyalta meg 1279. júliusában ülésező Tétényi gyűlés, amelyen a főpapokon és a báronkon kívül a nemesek és a kunok képviselői is részt vettek. A határozatokat augusztus 10-én aranypecséttel ellátott oklevéllel is megerősítették, ezt nevezi a történetírás a második kun törvénynek. Az oklevélben tulajdonképpen megismételték a másfél hónappal korábban előírt kötelezettségeket, azzal az engedménnyel, hogy a kunoknak nem kellett elhagyniuk pogány haj és ruha viseletüket, emellett azonban számos privilégiumot is biztosítottak számukra. A pápai legátus javaslatai, amelyet belefoglaltak az oklevélbe, elsősorban a kunok által a magyarok sérelmére elkövetett erőszakosságok megfékezését célozták. Ezért a dokumentum kilátásba helyezte az összes még meg nem keresztelt kun megkeresztelését, a kunok letelepítését, a kunok erőszakosságtól és gyilkosságtól való tartózkodását, továbbá a kunok által elfoglalt egyházi és világi birtokok visszaadását. Ugyanakkor előírta, hogy 4. László az oklevélben foglaltakat be nem tartó kunok ellen általános hadfelkelést hirdet. Új szabályozásként az oklevél rendelkezett a kunok végleges letelepedési helyének megállapításáról a Duna és a Tisza, vagy a Körös folyók mellett, a Maros közös közén, illetve a Temes Maros közén. Ezen a területen a kunoknak adta a szolgáló népek és örökös nélkül meghalt nemesek földjeit, továbbá a nemesek és a várjobbágyoknak a tatárjárás óta üresen álló birtokait. A kun urak és nemesek megkapták az ország nemeseit megillető szabadságot, illetve mentesítést nyertek a szállásodás adól, és személyükben hadba vonulásra kötelezte őket a király. Bár Fülöp püspök eredeti követeléseihez képest az elfogadó kioldott törvények némileg enyhébbek voltak, de még így is a maguk szempontjából jogosan kiváltották a kunok felzudulását. Az anyai ágon kun származás királyt kettős teher nyomta. Egyrészt hatékony segédkezet kellett volna nyújtani a kunok megkereszteléséhez és alávetéséhez, másrészt ezzel elvesztette volna politikai és katonai szövetségeseit. Tulajdonképpen ez az oklevél arra kényszerítette az uralkodót, hogy önmagát, származását megtagadja. A kun törvény kétségtelenül biztosított szabadságokat a kunoknak, de ennek súlyos ára volt, fel kellett adni korábbi életformájukat. A pápai követ nem érzékelte, hogy a keresztényé váló kunok letelepedésükkel és lesüjedésükkel elvesznek a király számára. A kun kérdés rendezésének kísérlete után 1279. szeptemberében Fülöp püspök zsinatot tartott Budán, ahol egyházi kérdésekkel foglalkozott. Intézkedtek a zsinati határozatok az egyházi személyek életmódjában, elkölcsében bekövetkezett torzulások ellen, valamint támadásoknak kitett egyházi vagyon védelméről is. Előírták, hogy az egyháztól elvett birtokokat rövid határidőn belül vissza kell szolgáltatni. A kuny törvényt nem teljesítő és a zsinat összeívását akadályozó, feslett életet élő IV. László ellen Fülöp szigorú fellépést határozott el. Kiközösítette az egyházból, az országot pedig interdiktum alá vette. Az uralkodó csak színleg fogadta el a vádakat, valójában ellencsapásra készült a kedvelt kunjai körében. 1279-1280 fordulóján elfogadta a pápai követet és a kunok kezére adta. Ez azonban olyan meggondolatlan lépés volt, amely nem csupán az egyháziakat, hanem a bárók nagy részét is szemből fordította az uralkodóval. Az ingatag hatalmi egyensúly tehát felborult. Válaszul a bárók, talán Csák Máté Nádor kezdeményezésére a királyt ejtették fogságba. Hamarosan azonban mind a legátus, mind az uralkodó kiszabadult, és a király pogány szeretőitől visszatért a feleségéhez. A legátus gyakorlatilag lehetetlen választás elé állította IV. Lászlót, aki az egyetlen kiutat a kétkulacsos politikába vélte felfedezni. Színleg elfoglalta Fülöp nyomására született törvényeket, de azok végrehajtására már nem volt hajlandó. Amikor kiközösítették, ismerte és megbánta bűneit, ám ezután ismét a kunok közé ment, hogy megmagyarázza tetteit és biztosítsa hűségüket. Fülöp fermai püspök tehát nem stabilitást, hanem anarchiát teremtett Magyarországon. A sors inoriája, hogy valószínűleg az erkölcstelen életvitellel vádolt király, és ennek hatására menekült egyre inkább a kun szeretői Édua, Köpcsecs és Mandula karjaiba. Ezután a pozíciójában némileg megerősödött király átalakította kormányát, menesztette Csák Mátét, és az abban embeli finta lett a nádor. Az uralkodó ingadozása miatt az 1281-ben Rómába távozó püspök missziója nem járt tartós eredménnyel, sőt Magyarország korábbinál is súlyos válságba süllyedt. Néhány hónapnyi csendes időszak után 1281 nyarán kinevezett, de rövidesen le is váltott nádorra, finta ellen kellett a királynak hadat vezetnie. Az új nádor Kőszegi Iván lett, akit hamarosan nagy riválisa Csák Máté váltott fel. Közben a törvény végrehajtásától tartó kunok 1280 őszén elhagyták az országot, és a király Havasalföldre vezetett hadat visszahozásuk érdekében. 1282-ben a királyban csalódott kunok hozzákezdtek a Tisza, a Maros és a Körösök vidékének pusztításához. Az uralkodó a fosztogató kunok ellen vonult, és 1282 őszén a Tisza Maros szögében a Hótó mellett leverte az Oldamir vezette lázadókat, és seregük egy részét kiűzte az országból. Akik, írta Kézai Simon, visszamaradtak a király parancsa előtt úgy meggunyászkodtak, hogy szívük félelmében alig mertek a király szemébe nézni. A kun kérdés tehát megoldódott, de ennek ára a stabilizációs kísérlet kudarca volt.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során IV. László király uralkodásának egyik legfordulatosabb időszakáról beszéltünk, és pedig az 1277-1282 közötti időszakokról. Ebben az időszakban a király megpróbálta stabilizálni a hatalmát, és erre viszonylag jó esélye is voltak, hiszen a csehekkel folytatott háború, valamint a Habsburg-Rudolffal kötött szövetség jelentős külpolitikai sikereket biztosított a király számára, ez pedig megteremtette azt a belpolitikai stabilitást is, amelyet a király felhasználhatott volna arra, hogy hatalmát megerősítse és rendet teremtsen az országban. Ekkor azonban egy mondhatni szerencsétlen esemény következik be, megérkezik az országba a pápai követ, akinek a fellépése tulajdonképpen felborítja az ingatag hatalmi viszonyokat, és a pápai követ által szolgálmazott kun törvények nem csak az ország stabilitását, hanem a király személyiségét is jelentős mértékben eltérítik. Az elfogadott kun törvények ugyanis rendezni tudták a nomád kunoknak a helyzetét, elrendelték megkeresztelkedésüket, kijelölték az általuk elfoglalható területeket, azonban ezzel párhuzamosan a lesüllyedésükhöz is vezetett, elkezdtek kikerülni a királyi fennhatóság alól, ez pedig hosszú távon a királyi hatalomnak a további meggyengüléséhez vezetett, és láthattuk, hogy egy rövid békeidőszak után az országba újra politikai instabilitás jelent meg, egymást váltogatták a nádorok, a királyi tanácsoknak a tagjai, és hosszú távon természetesen ez az ország további gyengülését eredményezte. A következő műsorunkban folytatni fogjuk IV. László uralkodásának az eseményeiről szóló beszélgetésünket. Megbeszéljük, hogy milyen fontosabb események történtek IV. László uralkodásának utolsó éveiben. Beszélünk IV. László halálának a körülményeiről. Megpróbálunk fényt vetni arra, hogy hogyan is viselkedett IV. László feleségével, Izabella királynéval. Valamint megnéznénk azt is, hogy milyen fontos kulturális eredményei, vagy történetírói eredményei vannak IV. László uralkodásának, illetve megpróbáljuk felvezetni a következő, egyben utolsó Árpádházi királynak az uralkodását is.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét a jövő heti viszonthallásra.
Kedves hallgatók, a köbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőit, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Hinode, válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből, akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode, tudatos autós közösséget építünk.